Isten, ami erősségünk, Isten, ami várunk, áldás békesség. Isten tiszteletünket kereszteléssel kezdjük, Tóth Emili Ziát részesítjük a keresztség sákramentumában, készüljünk a keresztelésre, a 329. dicséretünk második versét énekeljük. A 329. dicséretünk második verse így kezdődik, nem éltem még a föld színén. Szeretettel köszöntünk benneteket, kedves szülők és keresztszülők, Isten házában, és áldást kérünk a kisgyermek életére. Hálaadással köszönjük meg Istennek, hogy épségben életre segítette őt, és megőrizte az édesanyja életét. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket, a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Prédikátor könyvéből olvasom Istenünk igényét. A 10. fejezetből a 8. verstől a 11. versig. Aki vermet ás, beleesik abba, és aki lerontja a kőkerítést, azt megmarja a kígyó. Aki követ fejt, megsértheti magát, és aki fát hasogat, veszedelemben forog. Ha kicsorbul a vas, és nem köszörülik ki, akkor több erőt kell kifejteni. A helyesen alkalmazott bölcsesség a hasznos. Ha megmar a kígyó, mielőtt megbűvölték, semmit sem ér aztán a kígyó bűvölő tudománya. Kedves testvérek, szeretettel köszöntöm a családot, keresztülőket, és örülünk, hogy itt van Emili, akit most a keresztség sákramentumában fogunk részesíteni. Ez egy ünnep, amikor azt az ajándékot adjuk oda a gyermeknek, amit az Isten készített az ő számára. Sokfajta ajándék van, amit kapunk az életben, és mindig megköszönjük, örülünk neki, megbecsüljük azt, akitől kapjuk, és próbálunk élni egy ajándékkal, mert annál rosszabb dolog nincs, amikor kapunk egy ajándékot, de nem tudunk vele mit kezdeni, nem is okoz nekünk örömöt, egyszerűen nincs hozzá semmiféle közünk, akkor még talán meg is bántódunk, meg is sértődünk, hogy miért pont ezt kaptam. Hát nem ismertek engem? Hát nem tudjátok, hogy én ki vagyok? Hogy nekem ez most nem is ajándék, és nem okoz nekem örömet. Így van, talán az emberiség a kerességgel is, hogy sok tekintetben nem érti, nem tudja, hogy mi ez. És nem okoz neki örömet, talán elkerüli nagyon messzire, mert valami olyan furcsa a mai világban már valami régi dolog, hogy eljövünk a templomba, ahova már senki sem jár, aztán valami vizet ráöntenek a gyermekre, és utána egy hosszantartó prédik, vagy hát előtte egy hosszantartó beszédet kell meghallgatnunk egy fekete ruhába öltözött embertől, aki olyan dolgokról beszél, ami nem a mi életünk része. És ez kapcsolódik hozzá az Istenhez. Ez lenne az Isten. A láthatatlan, az érthetetlen, és aki nem elég közel van ahhoz hozzánk, hogy mi egyáltalán megismerjük őt. Na most Jézus Krisztus pont az ellenkezőjét tette emberré lett, olyanná lett, mint te, itt élt a Földön, mozgott az emberek között, nem templomba volt napi 24-be, hanem kint volt az emberek között, olyan emberek között, akiket nem tartottak sokra, betegek között, meg számkivetettek között, és ott élt az életben, és ő azért adta a kerességet, hogy igazából legyen egy szellemi-lelki kapcsolat 2000 év után is, amivel fel tudjuk venni az Istennel való kapcsolatot a legegyszerűbb módon, és az ő tanításait megértve mi is rá tudunk kapcsolódni arra az isteni erőre, amivel ő járt ebben a világban, és a mi életünket is átjárhatja ez. Tehát a keresség az egy élő átadás. Valami élő dolgot akarunk átadni, azért bízta a tanítványokra. Nem azt mondta, hogy írjatok egy könyvet, és ezt a könyvet adjátok oda. Azt mondta, hogy ti menjetek el. És azt mondta, hogy tegyetek tanítványokká, ez egy személyes kapcsolatot jelent, egy élő átadást. Használhatunk könyvet, szentírás, bármi, de egy élő átadásról van szó, kell lenni egy személynek, és kell lenni egy másik személynek, akit tanítok. És az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, vagyis az élő Istenben kereszteljétek meg őt, vagyis ismerje meg ő, ismerje fel, vagy addig tanítsátok, ameddig meg nem érti, meg nem tapasztalja azt, amiről én tanítottam. És itt jön a feladat, hogy amiről én tanítottam, az egy élő Isten, és az a ti feladatotok, hogy mint majd a későbbi tanítványoknak, hogy ti is megismerjétek ezt az élő Istent, azért kereszteltek meg titeket, és utána ti is úgy kereszteljétek meg, hogy úgy teszitek őket tanítványokra, hogy ők is megismerjék. Mert mi a baj? Ha úgy keresztelünk, hogy senki nem ismeri az Istent. Fogalom lett, fogalmak röpködnek, Atya, Fiú, Szentlélek. Hatalmas nagy keveredés van az emberek életében, és egy bizalomvesztés van. Éppen nemrégiben hallgattam egy előadást, amiben hát a lelki problémákról volt szó, az emberi, az, hogy vannak emberek, akik hősök, ezt a hős szerepben vannak, hogy ők a segítők, a megmentők, míg vannak emberek, akik az áldozat szerepbe csúsznak bele, és az előadó erről beszélt, hogy ez a kettő milyen gyakori, de ez a kettő végül is egy, valahol, mindannyiunkban ott van, de azt mondta, hogy van egy trauma, és ő arra vezette vissza, nem kell vele egyetérteni, csak elmondom, hogy volt egy olyan idő, amikor pont a vallásban volt egy sötétség, amikor az emberek végtelenül csalódtak az Istenben. Bár beszéltek az Istenről, az isteni szeretetről, de az ellenkezője történt. És az emberek egy bizalomvesztett állapotba jutottak, és sokat szenvedtek. Például, amikor az inkvizíció ideje volt, amikor az embereket meghurcolták. Elég volt csak egy mondat ahhoz, hogy valakire azt állítsák, hogy ő eretnek. És egyszerűen nem lehetett kilépni ebből a keretből, és az a megszégyenítettség, az a csalódás, az, hogy mindenki ellene fordul. Szóval azt gondoljuk, hogy ez a múlt, hogy ez már nincs itt, de ennek az árnyéka az emberi tudatosságban, a tudattalanunkban ott van és ott él. És sok ember nem tudja megfogalmazni, hogy miért nem akar közelebb kerülni Istenhez, mert azt érzi, hogy itt van valami, ami elválaszt engem, valami, ami nem tetszik, hogy tudattalanul ráérzünk, és azt mondjuk, van itt egy teher, van valami, ami minket elriaszt, hogy itt most minket meg akarnak győzni valami olyasmiről, amiről egyszer már bebizonyosodott, hogy máskor is meg akarták győzni az embereket, és milyen rosszul, és milyen rossz vége lett ennek. Tehát átéljük azt az állapotot, hogy vannak tapasztalatok, amelyek az emberiség őriz az emlékezetével, a lelkével, és még ha nem is tudatos, de ezek a tapasztalatok ott vannak, és az elkövetkezendő generációk tudattalanul is erre a tapasztalatra reagálva élnek. És ezt kell kitisztítani a tanítással. Tehát nem véletlen, hogy van ellenállás. Ugye, ahogy az ige is mondta, aki vermetás, beleesik abba. Ez egy tapasztalat. Ha ennek a tapasztalata ott van bennem, akkor bennem van az a fajta megélés, hogy milyen az, amikor vermetás valaki, és beleesek én, vagy ő maga beleesik. Ez egyrészt mondhatjuk, hogy jó, mert ezt már akkor tudjuk. Vagy lerontjuk a kőkerítést, ugye ott megmarhat a kígyó, mert ott van megbújva. Tehát, hogy minden tapasztalásunk valahol ott van bennük. Aki követ fejt, megsértheti magát. Ha kicsorbul a vas, és nem köszörülik ki, akkor több erőt kell kifejteni. Vagy aki fát vág, veszedelemben van, mert ugye a fát is jól kell tudni vágni. Illetve a helyesen alkalmazott bölcsesség az hasznos, de hiába bölcselkedünk, mondja a Szentírás, hogyha megmar a kígyó, mielőtt megbűvölték, semmit sem ér aztán a kígyó bűvölő tudománya. Tehát, ha nem kapcsolódunk vissza, tehát már megmar minket a kígyó, és utána kezdünk beszélni a szeretetről, utána kezdünk beszélni a megoldásokról, akkor már az ember fordítottan látja. És azt mondja, hát minek? Hát ez nem él. Nem él ez a dolog, hát megmar bennünket a kígyó. Hát ezt éljük meg, ez az elsődleges tapasztalásunk. És utána beszélünk arról, hogy kell a kígyót bűvölni. Hogy kell elkerülni ezt a dolgot, akkor nem jó. Ezért van a tanítás, és a gyermek életében is, hogy először Isten ismerje meg az isteni dolgokat és annak működését, annak a tudását, vagy Jézus Krisztuson keresztül. És amikor a világot tapasztalja, ne az a fordított tapasztalata legyen, hogy a végén az lesz, hogy mivel élek ebben a világban, józan ember, rájövök, hogy nincs Isten. Mert megmartak így, és utána hiába beszélek arról, hogy létezik Isten, a szeretet. Hát a világban az ellenkezőjét tapasztaltam, és azt mondom, ez egy tündérmese. Hanem fordítva van, hogy az ember, amikor lehetőséget kap arra, hogy az isteni dolgokat megismerje, akkor számításba kell venni, hogy milyen a világ, és sehol nem mondja a Szentírás, hogy ez a világ tele van jóval, szeretettel, békességgel, hanem azt mondja, hogy ebben a világban ellentétek vannak, ebben a világban egy csomó szenvedés van, ebben a világban az emberek gondolkodása elváltozott. Nem ismerik önmaguktól, nem tudják sokszor felfogni az isteni dolgokat. Mindenki a saját gondolata, akarata szerint járja a maga útját, a saját szíve szerint. És nem ismerik a legfelsőbbnek a tudományát és akaratát. Jézus Krisztus pedig azért jött, hogy még mielőtt ebbe a tapasztalatba túlságosan belemerülnénk, és mi is ennek a tapasztalatnak lennénk majd a tanítványai, és erre tanítványozzuk majd a gyermekeinket, hogy milyen a világ, és milyen az ember, hogy csak ezt tudjuk átadni. Tehát saját magunk képére és hasonlatosságára formáljuk a gyermeket, és azt mondjuk, ilyen a világ, te is ilyen legyél. Azelőtt legyen egy másik tapasztalatunk, ami ezt felül tudja írni, és ami betekintést nyújt abba, hogy milyen az Isten országa, ahogy Jézus mondta. Nem kőből épült templomokban lakik az Isten, azt mondta, hanem a ti szívetekben lakik. Ez egy olyan titok, amin, hogyha elkezdenénk egy kicsit gondolkodni, hogy utána járnánk talán ennek az egy mondatnak, hogy mit jelent ez. Már ez egy életcél lehet, hogy mit jelent az, hogy Isten a szívemben lakozik. Mert ez nagyon jó mondat. Ez olyan ütős, jól hangzik, csak ez egy nagyon nagy lehetőség is, hogyha ez így van. Akkor a legközelebb van hozzánk az az Isten, akiről Jézus beszél. És közel nem azért küldte el a tanítványait, hogy valamit ránk erőszakoljon, hanem egy olyan titkot akar minden korszakban elmondani a tanítványok által, mely mindig nagyon közel volt az emberhez, és a saját teremtése, amit az ember végrehajt, tudattalanul is, a saját lelkéből és szívéből, akkor van a felébredés, amikor rádöbben, hogy amit ő tesz, amit ő tehet gondolatban, szóban és cselekedetben, az valakihez tartozásképpen jelenik meg, mert az Istennek van gondolata, cselekedete, és az Istennek van ugyanúgy szeretete, mint ahogy nekem. Tehát én valakinek a képére, hasonlatosságára vagyok teremtve, és piciben én ugyanazt élem meg, mint ő nagyban. Nekem is vannak területek, amin uralkodhatok. Nekem is vannak területek, ahol én mondhatom meg, hogy hogy legyen az életemben. Van úgymond szabad akaratom. Istennek is van szabad akarata. Tehát, hogy miért vagyok én ilyen, amilyen, és miért látom az ellentéteket, mert az Istenben is ott van a jó és a rossz. Tehát azt mondja Isten, én vagyok, aki ölök, és én vagyok, aki elevenítek. Csak mi rossznak mondjuk azt, hogy ölni. Pedig az az élet része, a halál és az elmúlás. De azt mondja Isten, ez is én vagyok. És amikor rádöbben az ember, hogy a tapasztalatok mögött ott van egy élő valóság, amire Krisztus is rá akar mutatni. A szenvedés mögött valahol ott van egy olyan tapasztalat, ami azt mondja, hogy igen, most szenvedek, megtapasztalom, milyen éhezni, milyen dolgozni itt a Földön, milyen a mulandó világban élni. Akkor mi válhat értékessé? Amikor a lelki világ dolgait megtapasztalom. Mert a földi világ tükrében megláthatom a lelki világ dolgait. Még élesebben is. Nem mondom azt, hogy nem kell. Mert pont a mulandóság mutat rá az örökké valóságra. De ha fordítva értelmezem, azt mondom, hogy a mulandóság arra mutat rá, hogy nincs is örökké valóság. Hát nincs meg az ellentétpárja. Mert az anyagelvűség csak azt mondja, hogy az anyag van, nincs más. És a dualitásból kilépve csak az anyag egyedüli valóságát hirdeti meg, pedig minden duális. Mindennek megvan az ellentétpárja. Ahogy az életnek megvan a halál, ugyanúgy az anyagnak megvan a lélek is. Megvan a másik oldala. Ugyanúgy a hitetlenségnek megvan a másik oldala, a hit. Tehát az életben a legnagyobb küzdelmek közé tartozik, amikor az Istennel harcolunk. És miért harcolunk? Mert nem tudjuk, hogy ki ő. És önkéntelenül is, mint a harcban lennék valakivel, de nem tudjuk megfogalmazni, miért így van, ezt sem értem, azt sem értem. Ez is, mintha ellenem dolgozna. De amikor Krisztussal a keresztségben összhangba kerülünk, akkor az Isten számunkra nem ellenségé válik. Azt mondja, szerető mennyei atyád van, aki jobban szeret téged mindenkinél, és az ő szeretete nem olyan szeretet, ha ezt megteszed, szeretlek, ha azt teszed, akkor már nem szeretlek. Isten szeretete teljes mértékben az a tökéletes szeretet, amely nem a cselekedeteink miatt szeret bennünket. És ez kell, ami nem azt jelenti, hogy ha bármit cselekszel, akkor jó úton jársz. Tehát összekeverjük, amikor Istent egy büntető Istennek állítják be pusztán, aki majd megbüntet az életünk végén, és nagyon sokat fogunk szenvedni, és a kározatra fogunk jutni, az egy tévedés, mert Isten nem így kell beállítani, hanem úgy kell beállítani, mint a szeretetnek, a kegyelemnek az Istene, aki a tékozló fiút is hazavárja, igaz, hogy haza kell indulni a tékozló fiúnak, de pont ez a felismerés az élet lényege. Hogy amikor a mulandóságban rádöbbenek arra, hogy van valami örökkévaló, ami engem hív, akkor vissza tudok, haza tudok menni. Tehát van egy lelki tapasztalat, ami ha hiányzik, akkor Isten érthetetlen. Ellenségnek tekinthető. Vagy olyannak tekinthető, mint az emberek kitalálták volna. És akkor nem értjük, hogy kicsoda az Isten. Miért jött Krisztus? Hogy legalább ezt megértsük. Az első kezdeti pontot leteteznek, nem a vége a dolognak, nem a teljes beteljesedés. Csak megadta az origót, hogy innen kellene elindulni, és amikor azt mondta, hogy kövessetek engem, akkor azt mondta, hogy járni kell ezen az úton nektek is, mint amin én jártam. Így kövessetek, hogy ti is induljatok el. Tegyétek azt, amit én tettem, vagy abban a lelkületben éljetek, és ti is megtapasztaljátok azt az Istent, akit én tapasztaltam a világban. Ha az én szívemben ott volt az Isten, és én tapasztaltok, a ti szívetekben is ott lesz, ha úgy cselekedtek, és megértitek azt, amire tanítalak benneteket. De mit jelent tanítani? Van valaki, aki tud valamit, odaültet, odahozza a kisgyermek, és azt mondja, nézd, csináld ezt, nézd, most gondold ezt, így kell ez hozzáállod. Nézd, most ha ez történik, akkor ez ezért történik, tehát értelmezi. És amikor megtanítja, akkor utána az, akit megtanítottam, az is elkezdi ugyanezt megélni. És egy idő után már értjük egymást gondolatait, és tudjuk, hogy mi történik. És ugyanígy akarja Jézus is, hogy ti nektek csak ennyi a feladatotok. Éljétek meg magatok is, járjatok utána, ahogy én tanítottalak, és adjátok át ezt a tudást. Mert az ember, amit tapasztal a világban, ezt előbb-utóbb rájön, hogy Isten tapasztalja meg. Még az ellentéteiben is. És ezt nevezzük áldásnak. Krisztus tehát áldásért jött, vagy áldás miatt jött, hogy mi áldottak legyünk, ez lesz most a keresztségben, odaadva a gyermeknek. Istenhez szóló, kérő ima az, amit most mondunk, és imádkozunk a gyermekért. És a keresztelésben magát, Krisztust adjuk oda neki, mert kicsoda Krisztus. Maga az a megtapasztalás, az a tér, az a valóság, aki egy személy, de mégis egy élő út, akin keresztül ő majd az életében megismerheti az Istent. Ez nem egy könyv, nem egy ideológia, hanem egy élő átadás. És így hirdetjük most, így adjuk át a Krisztust a keresztségben. Mint ahogy a víz, az lényegében tartalmaz rengeteg mindent, de mondhatjuk, hogy mintha semmi nem lenne benne. Itt a víz, aztán hol? Mégis a legfontosabb anyag, ami a szervezetünket is fölépíti. Látszólag semmi nincs benned, az élet belőle származik. Ugyanígy látszólag az isteni tudás az olyan semminek tűnik. Hát olyan semmi ez, amelynél sokkal fontosabb dolgokkal kell foglalkoznunk. Csak az életünk alapját jelenti, és ha ráépítünk valamire, amire nincsen alapunk, akkor végül is elveszítettük a mi házunkat, mert össze tud dőlni. Tehát Isten mindig ad, most is ad nekünk. Mit akar elvenni? Azt a tapasztalást, ami pont az ellenkezőjét próbálná aláhúzni, hogy ő nincs, nem megélhető a vele való közösség, nincs értelme önmagunkat odaadni Istennek, mert ez egy butaság, hogyan is lehetne ezt megélni, és hogy a szívedben levő Istent a Krisztuson keresztül megtapasztalhatod, ez nem egy hamisság, nem egy ideológia, nem egy ember találta ki, és elterjesztette a világba, hanem maga Isten gondolta így, hogy egyetlen egy jó hely van, ahonnan az embert mindig a legtökéletesebben, és manipuláció nélkül tudom megszólítani, az a szíve. A lelkén keresztül tudom megszólítani őt is. Jézus Krisztus ezen a lelki úton érkezik most meg hozzánk. Most álljunk föl, és mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, s a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálló alá pokolokra, harmadnapon halottaiból feltámad, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent élekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most néhány kérdést intézek hozzátok, amelyre válaszoljatok hallható szóval, foglaljon helyet a gyülekezet. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény anyaszent egyházba befogadtassék? Ha akarjátok, mondjátok hallható szóval, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezetbe előtt. Ha ígéritek és fogadjátok, mondjátok, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most Isten népe. Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha ígéritek, mondjátok, ígérjük. Most imádkozzunk a gyermekért. Örökké való atyánk, köszönjük, hogy olyan bölcsességet adsz nekünk, amely nem hiába való ebben a világban. Add meg, hogy a kisgyermek majd felnövekedve megismerje a te bölcsességedet, tanításodat. Köszönjük, hogy te a szeretet Istene vagy. Add meg a szülőket, keresztülőket, minden családtagot ezzel a szeretettel. Add, hogy mi keressünk téged, hogy személyes tapasztalatunk legyen, amit meg tudunk osztani a gyermekkel. Köszönjük, hogy imádságot, kérést meghallgató Isten vagy. Egészen közel vagy hozzánk, szívünkben lakozol, és Krisztusban láthatóvá váltál mindannyiunk számára. Kérjük, áld meg ezt a keresztelőt, hogy valóban a te életedbe, lelkedbe tudjuk bevonni a kisgyermeket. Amen. Szeretettel adom át a keresztelési emléklapot. Folytassuk tovább Isten tiszteletünket, a 265. dicséretünket énekeljük, az első három versét. Hagyjad az Úristenre te minden utanad. 265. dicséretünk első három versét helyünkön maradva énekeljük. A helyünkön hallgassuk meg Péter apostol első leveléből, a második fejezetből az első 9 verset. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irítséget és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban. Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Néktek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett. Megütközés kövévé és botránkozás sziklájává azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonban vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Ismét visszatérünk akkor ahhoz a lelki alaphoz, ami már a keresztelőben is megnyilvánult. Akik keresztjének lesznek, vagy vonzódnak hozzá, vagy Istenhez van egy vonzás a szívükben, azoknak fel kell ismerniük, hogy van valaki, aki hívja őket. Tehát a kereszténység nem önmagában áll a világban, nem csak úgy van, hanem ez egy isteni gondolat, egy isteni akarat eredményeképpen jött létre. Ha elolvassuk Jézusnak a cselekedetét, Jézus életét, valamelyik evangéliumot, akkor láthatjuk azt, hogy milyen hatalmas erővel tett bizonyságot az Isten valóságáról, gyógyításokkal, tanítással, bölcsességgel, aztán kereszthalállal. Tehát itt egy aktív embert látunk, aki 3 év munkájával több ezer évig hat a Földön, és még most is érezzük a lelki hatását. És most is emberek kapcsolódnak ehhez. Tehát nem, miért nem halványul el? Bár úgy tűnik, hogy elhalványul, ugye, mert látszólag most nem sokan vagyunk, illetve sok mindennel lehet még foglalkozni a világban, ezért ez is úgymond egy lehetőség az embernek. De azonban miért van egy ilyen lehetőségünk? Nem azért, hogy a félrevezetés állapotából szégyenbe jussunk, mert mindenki attól fél, hogy olyan dologba kezd, ami aztán végén odáig juttatja előtt, hogy azt érzi, hogy hát ez nem sikerült. Szégyenben maradtam. Kudarcot vallottam. Hát ha Isten egy olyan útra hívna Krisztusban, hogy eleve kudarca van ítélve, és ezzel ne foglalkozunk, mert semmi értelme nincs, és a végén csak azt fogjuk érezni, hogy hát ez nem megy nekünk. Miért hívna Isten egy ilyen útra? Akkor hazug lenne Isten, és egy olyan dolgot szeretne nekünk adni, aminek a vége végül is egy csalódás, egy kudarc, és senki nem szeret olyan dolgokkal foglalkozni, aminek a vége az, hogy összeomlunk, az, hogy nem ismerjük meg az utat, és nem ismerjük azt, akiről mondták, hogy majd az út végén, majd ott lesz velük. Tehát ezért mondja Krisztus, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, hogy ez ne az legyen, hogy és majd, ha ezt megtettétek, akkor egyszer majd megláthattok. És a végén majd ott leszek. A végén, ha kibírjátok ezt, amit én kereszténységnek hívok, és amit én megtanítottam nektek, a végén majd találkoztok vele. Hát ez szörnyű lenne. Ha csak a végén találkoznánk, ha csak a végén ismernénk az Istent. Ha nekünk most nem lenne mindennapi tapasztalásunk. Mi az, amivel meg kell küzdenünk, és látszólag nem is gondoljuk, mi azt gondoljuk, hogy az Isten távol van, az a gond. Azt gondoljuk, hogy Isten láthatatlan, az a gond. Azt gondoljuk, hogy van egy Biblia, ami ma már érthetetlen, az a gond. Isten pedig nem azt mondja, hogy az a gond, hogy én láthatatlan vagyok, nem mondja azt, hogy az a gond, hogy van egy szentírásunk, amit ma már nehezen értelmezünk, hanem más dolgokról beszél. Azt mondja, máshol van a probléma elásva, hogy nem tudtok velem kapcsolatba kerülni. Azt mondja, hogy vessétek le a gonoszságot. Van az ember szívében egy képesség arra, hogy mind jó, mind rossz irányba el tud mozdulni, és meg tudja keményíteni a lelkét. Tehát egyszerűen kemény önmagával, a lelki dolgok irányába is, és ez gonoszságnak mondja a Szent. Tehát nem csak azt mondja gonoszságnak a Szentírás, hogy valaki most valami nagyon-nagyon-nagyon gonosz dolgot, hanem egy olyan létállapot, amikor el vagyunk idegenedve a saját lelkünktől, a belső világunktól. Különböző gonoszságok már ebből fakadnak, hogy úgymond lélektelenül járnak az emberek, és nem ismerik, és nem tudják ezt a belső tartalmat helyesen megélni. És ez eltorzítja az emberek életét. És akkor itt mi ez a, minden gonoszságot mit mond? Minden álnokság, képmutatás, irítség, rágalmazás. Ez a néhány dolog, ami a gonoszságból elkezd felnőni, és úgymond elkezd teremni az ember szívében az indulatoknak a különböző változatai. Tehát képtelen az ember, amikor más kép uralkodik a szívében és a lelkében, az Istennek a képét fölismerni. Ezt Jézus így mondta. A tiszta szívűek látják meg az Isten. Miért mondta? Mert ha más kép van betéve a szívedbe, különböző képek állandóan villognak napi 24-be, az indulatok, minden egy a pörög a mókuskerék, akkor te nem fogod tudni meglátni azt a szívedben lakozó Istennek a képét, mert más képek mennek. És ezt érezzük ma, egy vizuális kultúrában vagyunk. Tehát az embereknek a látását, ha uraljuk, a képzeletét, és amilyen képet adunk, az a kép fog megjelenni a gondolkodásában az egész életében. Aki a képet uralja, a képzeletünket uralja, az uralja a bensőnket. És ezért volt az, hogy ne csináljatok különböző képmásokat Istenről, mert ha rossz képet alkotunk, az a kép a szívünkben és a lelkünkben másképp fog hatni. Ezért az Istent nem ábrázoljuk ki, hanem a maga teljesség. Ezért jó, hogy idézőjelben láthatatlan a mi számunkra, de ez nem azt jelenti, hogy nem foghatod föl, lelkiképpen nem láthatod. Mert Isten nem úgy látjuk, hogy így, mint látok valamit az asztalon, vagy látok egy virágot, hanem az Istent lelkiképpen látjuk, és ez egy másik gondolkodásmód. Lelkiképpen látni, az azt is jelenti, mint a próféta, igen, látott egy víziót, meglátta Istennek a dicsőségét, látott ott egy formát is, de Isten bármilyen formában képes megjelenni, az összes forma tőle származik. De hogyha emberi formában jelenik meg Isten, mint egy atya, azért ne gondoljuk, hogy ő ember. Hanem csak idomul hozzánk, hogy mi fel tudjuk azt fogni, át tudjuk élni. Vagy azt mondja, hogy én atya vagyok, megjelenik ebben a képben, azért idomul hozzánk. De azért nem mondjuk, hogy ő a télapó. Mert akkor már ugye mi egy képet rátettünk, valakihez hasonlítjuk, ami nekünk hasonló lenne ahhoz. De ezért, ha azt mondom, hogy Isten lélek, ugye akkor meg elveszítjük a képet, hogy mi az a lélek. Hát azt nem tudjuk. Nem tudjuk kiábrázolni. Viszont abban, hogy Isten nem tudjuk kiábrázolni, vagy Isten nem így jelenik meg kiábrázoló valóságában, azért nem azt jelenti, hogy nincsen jelen. És ez a lelki módon való látásnak a képessége, amit Jézus is mondott, hogy aki engem látott, látta az atyát, és megbotránkoztak benne, hát hogy láttak volna az atyát? Hát most téged látunk, de az atyát nem látjuk. Mert Jézus lelkiképpen mondta, hogy ugyanúgy jelen van bennem most az Isten. Mert azok a tulajdonságok, az ő jellemvonásai, az ő lénye és az ő lelkülete itt van. És mivel Isten lélek, így nem tudom nektek így odaadni, hogy ne nézzétek, itt van Isten. Vagy a szívedben, mikor látod az Isten, nem úgy fogod feltétlenül látni, hogy valamilyen alakban, hanem érzékelni fogod a jelenlétében, a tisztaságban, az erejében, és abban, amit a szívedben szeretetképpen megjelenik benned, az Isten maga. És lehet, hogy azt mondod, de hát én szeretem, és nem látod, hogy látod. Nem tudod, hogy tudod. És amikor elmentél egy folyópartra, vagy fölültél egy hegy tetejére, amikor érezted valaminek az áradását, valami végtelennek az áradását, vagy ami átölelt téged, vagy valaki megvigasztalt téged, vagy jött egy gondolat valahonnan, és bevilágította a szívedet, akkor nem tudtad, hogy, vagy nem ismerted föl, hogy az Isten. Az, honnan származik az összes gondolat, az összes érzés? Tehát bele sem merünk gondolni, hogy ilyen hatalmas, ilyen végtelen és egyszerű is, de ennyire csodálatos az Istennek a lénye, mert összekeverjük a gondolatainkkal, az érzésekkel, a mulandó dolgokkal, és nem gondoljuk, hogy semmi nincsen, ami nem valamilyen forrásból jön, és a végén mindig Istenhez lyukadunk ki. És akkor rádöbben az ember, hogy ezért van velem mindig az Isten, hogy ez nem csak egy nagy szólam, hanem ez az egyik legnagyobb felismerés, amit ha tudsz, akkor tényleg veled van. Benned van, és hadd benned. És amikor azt felismered, és ez a papságnak a szerepe, a Krisztuson keresztül, hogy te is lelki áldozatokat tudsz bemutatni, hogy te, amikor imádkozol, gondolkodsz, amikor cselekszel, te ennek az élő Istennek a kezében úgymond egy eszköz is vagy, a te jelenléted, kisugárzásod, a Krisztuson keresztül te is ráhangolodsz, akkor ugyanazt mondhatod, mert ez az Isten fiúság, amit mondunk, hogy ti Istennek fiai vagytok. Miért? Mert Isten van bennetek jelen, azért vagytok Istennek fiai. Ezt csak így lehet emberi szóval kimondani. Azok Istennek gyermekei, vagy fiai, akikben az Isten van jelen. És a kereszténység nem azért jött létre a világba, hogy egy újabb ideológia legyen, ami mellett majd másokat üldözünk, akik másképp gondolkodnak. Hanem azt az egyetemes tudást hozzá, hogy nem csak a keresztényeknek, hanem minden ember szívében ott van az Isten. Ez a lehetősége, hogy ezt felismerje. És ezért tanított lényegében Krisztus, és ezért érte meg fölmenni a keresztre és meghalni. Hogy ez a tudás ne vesszen el. Mert ez a tudás elveszik. Az ember az elméjét imádja, a teremtett dolgokat imádja, sok minden felé kutat, és jó is, hogy kutat, tegye, van szabadság és lehetősége. De egyet nem ismer meg, saját benne önmagában lakozó forrását nem ismeri meg, és egyben a teremtés forrását is, akkor valami nagyon lényeges mellett megy el úgy, hogy nem tudja, hogy ki, és nem tudja, hogy honnan származik. Erre mondja Jézus, hogy ti mindannyian a mennyei atyától származtok. Mindannyian a mennyei atyától származtok. Ezért mindannyian az ő gyermekei is vagytok, csak nem tudjátok. És ez a felismerés tesz keresztjénné a Krisztusban, amikor erre valaki rádöbben, aki pedig nem tudja még, ugyanúgy a mennyei atyától származik, tehát a hitetlenek, vagy nincsen köztünk különbség, csak annyiban, hogy valamit felismertünk, vagy nem. Vagy élünk vele, vagy nem élünk vele. Tehát ezért nincs elválasztás, ha így nézzük, én közöttem és a másik ember között. Persze van jó értelemben, mert külön életet élünk. De valahol az egység meghatás, mi az, csak egy dologban vagyunk egyek. És ez pedig az Isten. Ha mindenkitől származik és ő teremt, csak egyetlen egy közös pontunk van. És az emberiség nem találja meg az egyetlen egy közös pontját, és ez a nagy baj, soha nem tud egységre jutni. És az a legnagyobb baj, hogy szellemi értelemben van egy tudathasadás, hogy sajnos az Isten képzetek is meghasadtak. És az emberek azt látják, hogy mindig hittek valamilyen korszakban, aztán összevesztek, aztán jön ugye a vallásháború, és itt jön a bizalomvesztés, amiről beszéltem, hogy az emberek elveszítik a bizalmukat az egyetlen egy szívben lakozó Istenben, és a világban követik az Isten képek útját, és az egész szenvedéskört, amit az emberiség végigjárt, akkor persze, hogy nem fognak hinni Istenben, mert azt látják, hogy de mi ez? Ez nekem nem kell. Én nem akarok megint ezért szenvedni. Meg mi történt itt? De Isten azt mondja, hogy ez nem én vagyok. Ezt csak rólam gondolva az emberek tették. Ezt ti csináltátok, nem én. Mert én a szívben lakozó Isten vagyok. És akkor jön, vessétek le a gonoszságot. Mi miatt nem látjuk? Mert ezek a dolgok gonoszsággá váltak. Ez az a kígyó, ami megmart bennünket, és utána hiába halljuk a kígyó bűvölést, azt mondjuk, most már minek? Ez a tapasztalat felülírja ezt. És fordítva kell történnie, ez a vágyatok a lelki tejre, azt mondja, mint újszülött csecsemők, vissza kell kapcsolódni az eredeti tiszta Istenhez, hogy ki tudjunk tisztulni ebből az elmezavarból, ebből a zavarodottságból, bizalomvesztésből, és abból, hogy olyan sok minden rárakodott Istenre, hogy már nem lehet felismerni őt. Pedig végtelenül egyszerű, ha így nézzük. A lelkünkben minden pillanatban ott levő lelki valóságról van szó, mert nem szabad materializálni, és nem szabad azt mondani, hogy ilyen vagy ilyen forma, hanem maga az a valóság, ahonnan a lelked minden nap, mikor fölébredsz, és adja a jelet, és te vagy, az honnan van? Honnan van az a tér, amiben te létezel minden nap, és onnan jönnek a gondolata is, amiben ez lehetőséged van, hogy meglegyen? Az az Isten maga. Csak nem materializálta úgy magát, hogy minden nap megjelenik neked az ajtóba. De minden nap a szíved teljességében ott van, mert onnan érkezhetsz, onnan jöhetsz. És ez a forrás, ez nem személytelen, ez benne ugye a döbbenetes, bár nem úgy jelenik meg, mint egy nagypapa, vagy egy nagymama, vagy bármilyen forma. Személyes, mert úgy tudatos, ahogy te is, de mégis végtelenül tisztának és visszavonultnak néz ki, mert mindennek az alapja. Azért visszamulott, mert mindennek az alapja, mert akkor nem lehet kitenni a kirakadba. Ha valaminek az alapja vagyok, akkor nem tudok kint lenni a kirakadba, és úgy tűnni, hogy na most én vagyok itt, én. Hanem amiben minden megjelenik, annak az alapja vagyok, akkor látszólag el vagyok rejtve, és ott vagyok a semmiben, hogy hát nem is létezel, mondhatnánk. Mert ő mindennek az alapja, és ezt téveszt meg. Ez ugye a forrásnak a képe. Hogy nem a, a megnyilvánulásokban keresem az Istent, hanem amiben a megnyilvánulások megjelennek, az maga az Isten. És azt, amikor az ember ezt lelkikép, ezért mondta Krisztus, aki engem látott, látta az Atyát. Hát a forrásból beszélek, nem beszélhetek máshonnan. És ugyanígy, ha az ember természeténél fogva Krisztuson keresztül, mivel látja ezt az Istenit, és beazonosítja, és megszólítja Krisztusban az Istent, ugye Jézus nevében. Miért fontos ez? Jézus nevében, mert az istenképek a világban széttörtek, ideológiák lettek, mindenki mindenfélét hirdetett. Erőtlenné vált. Van valaki, aki hitelesítve van Istennél, hogy ő viszont a világban helyesen képviselte az én lelki jelenlétemet, a szívben lakozó Istennek a jelenlétét, és ez a Jézus Krisztus, akit alappá tett, kősziklává tett. Na most mehetünk mi bármilyen hasonmásokhoz, mehetünk mi különböző ideológiákhoz, keresve az Isten. Mi a legegyszerűbb? Ha valakit maga az Isten hitelesít, és azt mondja, rajta van a pecsétem, ő az. Ő benne, tisztán megnyilvánultam. Akkor inkább oda megyünk. Nem megyünk ahhoz az orvoshoz, aki nem tud meggyógyítani bennünket, bár sok betege van. De az embereket megtéveszti. Akinek sok betege van, az jó orvos. Mert sokan járnak hozzá. Lehet, hogy Jézus Krisztushoz nem járnak olyan sokan, de ő úgy tűnik meg tudott gyógyítani embereket valóságban, és lelkileg is Istenhez el tud vezetni. Tehát nem feltétlen. Tehát itt látjuk a különbséget. A lelki értelemben egészen más a viszonyítási pontunk. És ezt kell megértenünk. Tehát amit mi semminek mondunk, és azt mondjuk, hogy az üres beszéd, meg így a térbe beérkezünk, amikor Istenről beszélünk, hogy eltűnne a dolog. Na, ott kezdődik. És jó értelemben kell értenünk, hogy a lelki világban a megnyilvánulások forrásával vagyunk kapcsolatban, és ezért, amikor a szeretetet, vagy valami tisztaságot érzünk, vagy csak egy békességet érzünk, vagy egy jelenlétet érzünk, és mondjuk csak ennyi, az minden, azban az alapban benne van minden megnyilvánulás. Ez mint egy élő kő, ott van a te szívedben és a lelkedben is. Erre hívattatok, hogy lelki papság legyetek. Ti magatok is áldozatokat tudtok bemutatni Istennek. Ezek az áldozatok szeretetben való gondolatok, kívánságok, az Istennek a cselekvései, amire indít benneteket. Lehet bármilyen területen az életem. Nem kell, hogy templomban üljek ehhez. De azért kell a templom, hogy kinyilvánítsam a világban, hogy van egy hely, ahol én imádom ezt az Isten. Miért? Hogy legyen lehetősége valakinek megtalálni az orvost. Mert elmegy másokhoz akkor, mert más, mindenkinek van egy helye, ahova elmehet, és úgy mondok, majd segítséget kér. Ha nincs templom, nincs hova menni. De rá, amikor bejön a templomba, akkor nem azt mondom, hogy itt van, ez a kőben lenne a templom, hanem azt mondom, hogy ez egy hely, ahol megtanuljuk azt, hogy a szívedben van az Isten, és ezen a helyen is imádjuk, azért húztuk kőből ezt a templomot, hogy emlékeztessen minket erre a lelki templomra. Tehát ez a lelki ház, élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá. Ez a lelki ház pedig te magad vagy. Istennek kedves vagy, és ma is beszél hozzád Isten, minden nap beszél hozzád, csak nem biztos, hogy figyelsz. A lelkedből szól. Gondolatokat, érzéseket ad neked, és nem veszed észre, hogy ott van veled minden nap. Erről az Istenről beszélt Krisztus. Amikor Krisztust imádjuk, akkor nem tárgyasítjuk az Istent, hanem azt az Istent imádjuk a Krisztusban, aki a szívben lakozik, mert ő is ezt tanította. És azonnal visszaérkezel a saját forrásodhoz, és amikor Krisztust imádod, mit mutat meg neked Krisztus önmagán keresztül? A benned lakozó, benned is jelenlévő Istennel hoz kapcsolatban. Amikor őre elnézel, mindig ez jusson eszedbe. Bennem van az Isten, az én szívemben és lelkemben lakozik. Ezt jelenti Krisztust imádni. Krisztust imádni annyit jelent, ezt tudod. És minden nap kapcsolatban vagy azzal az Istennel, aki a szívedben van, és beszélgethetsz vele, élhetsz ennek a jelenlétében, és amint ebben a tudatosságban élsz, onnantól kezdve már előbb tudod, bizonyos értelemben a lelki dolgok előbb megérkeznek hozzád, még mielőtt ugye a kígyó megmarna, már tudni fogsz csomó mindent a lelkedből, és ezáltal erőt fogsz kapni az Istentől. Ez az a lelki erő, mondjuk Isten segíts, és nézzük honnan. Mindenki keresi az Istent. Isten pedig döbbenten vál, és azt mondja, hát ott vagyok, a szívedben. De onnan nem tudunk segítséget kérni, és ez a baj az embernek, hogy a lelkéből nem találja meg a forrását, hogy belülről kapjon segítséget. Mindenki kívülről várja. Az Isten megjelenését is kívül várják az emberek. Hogy majd egyszer eljön és láthatóvá válik. És nem veszik észre, hogy ott volt bennük. És ez benne a csoda, és mindenki egy külső megjelenésre vár. Jézus is azért jelent meg kívülről, mert mindenki úgy várta. És utána, amikor eltűnt, azt mondta, én veletek vagyok, de a szívetekben leszek most már, és a lelki módon lehet velem kapcsolatba kerülni. Tehát újból visszatért ehhez a forráshoz. Gyakoroljuk ebben tehát magunkat, és így gondoljunk Krisztusra is, és ez a megváltás lényege. Ha már beszélünk megváltásról, nincs a nagyobb megváltás, mint ha valaki Istennel van. Az a megváltás. Más megváltás nincs. Amikor Isten lakozik a szívedben, és ezt te megtudod, az az, ami megvált téged. Ebből az állapotból. És akkor elindulhat a lelki fejlődésed. Ez a te üdvösséged, amit megértesz. És akkor az életed valóban megváltozik. Amen. Válaszoljunk egy imádsággal. Csöndesedjünk el, maradjunk a helyünkön. Mennyei Atyán, köszönjük, hogy te a szívben lakozó Isten vagy, aki a Krisztusban azért mutattad meg magadat, hogy mi mindannyian felismerhessük, hogy ez a valóság, ez a világ tengelye, ez a szeretet, ez a bölcsesség mindannyiunkban belülről munkálkodik. Ezért te adsz nekünk új gondolatokat, érzéseket, személyes utunkon vezetést. Aki belülről vezetett ember, és aki az elméjét, a lelkét és a szívét lelki módon látja és tapasztalja, annak számára te láthatóvá válsz, és megmutatod magadat. Köszönjük, hogy Krisztus erre az útra hívott bennünket, hogy így váljunk az ő követőivé. Ez az a tanítványság, amit megélhetünk és felfedezhetünk. Ebben segíts bennünket. Kérjük, légy jelen a mi életünkben, és add, hogy ezt minden nap megtapasztalhassuk, hogy beszélgessünk veled, hogy a te útmutatásaidat láthassuk, és jelenlétedben gyönyörködjünk. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Most álljunk fel, és mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezeti tagokat ide a templomba, Isten tiszteletre. Ugye maszk használata az még előírás nálunk is. És hirdetem az adakozást. Ha valaki nem tud eljönni a templomba, akkor a bankszámla számunkra is tud adományt adni. Köszönjük az eddigi adományokat, és azt, hogy a gyülekezetet így hordozzák, és segítik, és adományaikat is eljuttatják hozzánk. Tehát így köszönjük mindazoknak az adományát, akik eddig is nevesítve is hordozták gyülekezetünket, hogy állhasson egy hely, ahol találkozunk és emlékezünk, és újból beazonosítjuk a mi lehetőségünket és követésünket az Istennel. Hirdetem, hogy emlékharangunk lesz Isten tisztelet után. Gali Imre testvérünkre emlékezünk, egy évet ért haza teremtőjéhez. Isten adjon vigasztalást a gyászoló családtagoknak, erőt és szeretetet. Hirdetem a csütörtöki bibliaórát, este 6 órakor tartjuk, ahol van időnk, lehetőségünk is beszélgetni az igéről, várjuk az érdeklődőket, tehát este 6-kor lesz. Jövő héttől már lesz vasárnapi iskolánk, tehát aki gyermekekkel jön, akkor a gyülekezeti teremben lesz vasárnapi iskolai foglalkozásunk jövő héttől. Isten áldása legyen a gyülekezet életén. Más nem hagytam ki. Szép korak alkalma még nem lesz. Jó. Akkor énekeljük záró énekünket, a 356. dicséretünket. 356. dicséretünknek mindegyik versét. A 356. dicséretünk így kezdődik. Felvirat áldott szép napunk.
Sokit réga.
Vegyük Istenünk áldását. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Amen. Áldás békesség.